Brocasters.
Kis fókuszra kellene nagyon nagy fókuszt tenni, elvileg ez a helyes működés, és általában fordítva szokott lenni. Tehát ösztönösen a legtöbb vezető vagy a legtöbb vállalkozó mindig azokra a munkatársakra fókuszálsz, akikkel gond van, akik gyengék, akik le vannak maradva, segíteni akarsz nekik, és ez amúgy tök normális, csak nagyon sokszor nem működik, mert mondjuk egy gyenge munkatársból sose lesz igazán jó, és ahelyett, hogy az igazán jókkal foglalkoznál, akikből szupersztárt csinálhatnál, mindig a gyengéket próbálod közepessé tenni. Nagyon gyakran megfigyelhető egy ilyen sűrűsödés, hogy ha van 10 munkatársad, akkor nagyon könnyen lehet, hogy van 2-3 olyan, aki húz, és nagyon sokszor van 2-3 olyan, aki meg visszahúzza a céget. És akkor az a legalapabb, hogy ezt azért tudni kell kimondani, meg őszintén kell, hogy ezek kicsodák, és észrevenni, hogy mondjuk csinálod ezt a legfontosabb 20%-ra dedikálod az időd 80%-át. Pareto nézőpont, hogyha a cashflow-t javítani akarod, akkor a nem fizető ügyfeleket valahogy le kell építeni, be kell hajtani a pénzt, stb. Itt a fizetési kondíciókat kell mondjuk javítani. Ez mindenképpen Pareto nézőpont szerintem, hogy minél hamarabb jöjjön be a pénz, és minél később kelljen fizetned. Tehát ezt például el tudod érni, nagyon kevés lépésből javul a cashflow-t.
Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt egy újabb Vállalkozóból Vállalkozás podcast. Én pedig Sándorfi Adrián vagyok, velem szemben pedig Gál Kristóf ül. Szia, Kristóf!
Hello, sziasztok!
Ezt az intrót fel lehetne venni, szerintem nem kéne mindig újból és újból elmondanom így. Hello, sziasztokkal együtt is. Pareto elvről fogunk ma beszélgetni, amivel én úgy vagyok egy kicsit, hogy hiszem is, meg nem is. Legalábbis azt a részét, hogy a vállalkozói életre mennyire alkalmazható ez az elv. Egyfelől vannak olyan megállapításai a Pareto elvnek, ami szerintem számomra nagyon sokat segít, mégpedig az, hogy arra fókuszáljak, ami valóban számít. És vannak olyan megállapításai, például az, hogy mondjuk a 20%-a az ügyfeleknek hozza a bevételnek, vagy a profitnak a 80%-át, amivel még nem nagyon tudok egyetérteni. Legalábbis abban a modellben, amiben én dolgozom, biztosan nem. De reményeim szerint ma egy kicsit tisztázni fogod a fejemben lévő űrt. A másik pedig, amit tudok, hogy viszont neked ez egy nagyon fontos elved, és nagyon sokat használod, könyveidben is szerepel. Miért tekinted ezt egy ilyen fontos, jelentős alapelvnek?
Én azt gondolom, illetve azt látom, azt tapasztalom, hogy az egyik legfontosabb képesség vállalkozóként, hogy mindig tud, hogy mi a lényeg. Mindig tud, hogy mitől működnek a dolgok, mit kellene még építeni a cégedben, mi okozza a problémákat, stb. És ha ezt a képességet jól használod, akkor hosszú távon szinte biztos, hogy sikeres vállalkozó leszel. És ezt ugye Pareto elvre fordítva, ugye mit jelent először is a Pareto elv, aki esetleg így nem hallotta, vagy nem biztos benne, azt mondja ki a Pareto elv, hogy mindig van az okok között egy olyan 20%, ami a következmények 80%-át okozza. Ezt én úgy fordítanám konyha nyelvre, hogy mindig van az okok között néhány, tehát kevés ok, okozza az eredmények nagy részét. És ezt anno Wilfredo Pareto nevű olasz közgazdász mondta ki, és ő azt figyelte meg, hogy Olaszországban a lakosság 20%-a birtokolja a vagyon 80%-át, tehát van egy ilyen sűrűsödés ezekben a dolgokban. Ez nem mindig ilyen okokozat, hanem valamikor egy ilyen sűrűsödést talán így tudnám összefoglalni. És akkor erre szoktuk ráhúzni azokat a példákat, amik nagy részt állnak, de erről majd fogunk beszélgetni így a felvezetőd alapján. Tehát, hogy például a nagyon sok cégnél az látszik, hogy a cég ügyfeleinek a 20%-a hozza a bevétel 80%-át, vagy az ügyfelek 20%-a generálja a problémák 80%-át, vagy a munkatársaknak egy kis része hozza az eredmény nagy részét, stb. És akkor itt lekanyarintva így a bevezető gondolatomat, hogy vállalkozóként az szerintem szuper fontos, hogy mindig tud, hogy mi ez a 20% a cégben, vagy egy területen, vagy a termékek között, vagy az ügyfelek között, stb., ami az eredmény 80%-át hozza. Mert hogyha tudod, akkor az a helyes állítás, és ez szerintem szuper fontos, ezt én fel is írnám, talán ha először hallanám. Hogyha tudod, hogy mi a fontos 20%, ami az eredmény 80%-áért felel, akkor erre a 20%-ra kellene az időd, energiát, pénzed, mindened 80%-át dedikálni. Tehát, hogy egy kis fókuszra kellene nagyon nagy fókuszt tenni, elvileg ez a helyes működés, és általában fordítva szokott lenni. Tehát ösztönösen a legtöbb vezető, vagy a legtöbb vállalkozó, én is ezt csináltam régen, ösztönösen mindig azokra a munkatársakra fókuszálsz, akikkel gond van, akik gyengék, akik le vannak maradva, segíteni akarsz nekik, és ez amúgy tök normális, csak nagyon sokszor nem működik, mert mondjuk egy gyenge munkatársból sose lesz igazán jó, és ahelyett, hogy az igazán jókkal foglalkoznál, akikből szupersztárt csinálhatnál, mindig a gyengéket próbálod közepessé tenni. Vagy mindig a problémás vevőkkel foglalkozunk ösztönösen, ahelyett, hogy a legjobbakból csinálnánk szupersztár vevőket, és így tovább.
Jó, ezzel abszolút egyetértek, tehát ezt a részét abszolút érzem és értem, de néha látok egy ilyen parétoelv fetisizmust, hogy mindenre ezt húzzuk rá, és szerintem sok mindenben nem igaz, vagy nem feltétlenül igaz. Menjünk rá, Lici, arra a nézőpontra, ami az ügyfelekről szól. Amikor azt mondtad, hogy az intróban is említettük, hogy mondjuk a 20%-a az ügyfeleknek jelenti a bevételnek a 80%-át. Tehát én a saját vállalkozásomban tudom, hogy ez nem igaz, és azt mondjuk jobban inkább el tudom képzelni, hogy a problémáknak a 80%-át mondjuk 20% okozza, de amikor a pénzről, árésről, profitról, bevételről van szó, akkor általában én itt szoktam elveszíteni az érdeklődésemet a Pareto-elvvel kapcsolatban.
A click marketingre se feltétlenül igaz ez, hogy az ügyfeleink 20%-a hozza a bevételünk 80%-át, bár attól függ, mit tekintünk ügyfélnek. Mert hogyha a szerződött ügyfeleinket tekintjük, akkor ez valószínű nem igaz, mert hogy egész hasonlót fizetnek az ügyfeleink, tehát nincs egy ilyen ennyire sűrűsödés. Ha mondjuk már profitot néznénk, hogy mondjuk 10 ügyfélből, aki mind a 10 ugyanannyit fizet, hogy egyes ügyfeleken mennyi a profitunk, ott már nem merném ezt ilyen biztosan mondani. Tehát ugye ugyanannyi pénzért valakivel lehet, hogy többet dolgozunk, lehet, hogy kevesebbet. Nyilván ez lehet, hogy egy nem jó működés, de attól lehet, hogy ez van. De ha úgy nézzük az ügyfélkört, hogy mondjuk az is ügyfél, aki egyszer vesz tőlünk egy szolgáltatást, vagy akár az is ügyfél, aki könyvet vett tőlünk, akkor már brutálisan működik. Tehát ez egyrészt nézőpont kérdése is, de amúgy, akire ez nem vonatkozik, akkor rád nem vonatkozik.
Nem, ezt abszolút értem. Tehát, hogyha mondjuk te szét szoktad választani a vevőket, meg az ügyfeleket, vevő nálad az, aki megvette egy könyvet, elment egy előadásra, stb. Ők nyilván több százas vagy több ezres nagyságrendben vannak, és mellette van 100x vagy 200x ügyfeletek, arányaiban pontosan ki fog jönni ez. Ezt teljesen értem. Én most inkább arra fókuszáltam, hogy mondjuk a click marketing esetében csak a szerződött ügyfelek esetére gondoltam, ott valószínűleg azért legalábbis a bevétel szintjén nem igaz, azt meg teljesen aláírom, hogyha ennyire nagy egy ugyanolyan szintű bevétel mellett a profit különbség, vagy az árés különbség, akkor ott meg dolgod van vele, de pont a 20%-kal kéne dolgozni olyankor, nem? Tehát, hogy pont azokat kéne javítani, amik problémásak, amik kevés árést termelnek, holott ugyanannyi bevételt hoznak, mint a többiek. Vagy őket inkább engedjük el?
Hát meg kell nézni, mi helyzet. Ezt ennyire nem lehet szerintem általános tippet hozni, és az nagyon fontos egyébként, hogy mennyit beszélek a Pareto elvről, hogy mennyit hozom ezt a bevételes példát úgy, hogy én is tudom, hogy az én cégemre ez nem annyira igaz, mint általában, de azért beszélek mégis annyit róla, mert attól, hogy rám nem igaz, vagy ránk, vagy akár a te cégedre is, attól azért a legtöbb cégre igaz, és hogy inkább annak van esélye, hogy ez igaz, és érdemes lenne szerintem mindenkinek megvizsgálni a saját cégébe, mint hogy azt mondani, hogy ez biztos nem igaz rám. És az, hogy ugye itt az alaptanács ilyenkor az szokott lenni, ami ennek a párja, hogy a legrosszabb 20%-ot meg rúgd ki. De nyilván ezt nem azt jelenti, hogy csukd be a szemed és küld el őket, hanem meg kell vizsgálni, mert nagyon sok cégnél reális az, hogy van egy legrosszabb 20%, ez a 20, ez lehet, hogy 10, 30, tehát nem a 20 a lényeg. Nem az a lényeg, hogy a 20 meg a 80 a 100, hanem ez lehet, hogy 10, 60, vagy 30, nem tudom, 90, tehát nem muszáj, hogy 100 legyen az összeg. De ugye a legtöbb cégnél ez igaz, hogy ha a legrosszabb 20% ügyfelét elengedné, itt kérdés, hogy persze mi a szempont, legproblémásabb, legkisebb profit, stb., akkor a legtöbb cég az egészségesebbé válna.
Ezzel nem tudok vitatkozni, és szerintem nagyon nehéz ezt bevállalni, mert hogy ugye ebből az jönne, hogy akkor el kell engednem a bevételem 20%-át is ezzel. És azért bevételnek a 20%-át nem biztos, hogy olyan könnyű szívvel adja fel valaki.
Hát itt az a kérdés, hogy bevételre megyünk, vagy profitra. És ha már profitra megyünk, úgy teljes ez a tipp, hogy van a legrosszabb 20%, akikkel általában a legtöbb probléma van, emiatt lehet, hogy a legkisebb rajtuk a profit, stb. És ugye az a matekja, hogyha őket elengednéd, vagy legalábbis leveszed róluk a fókuszt, és ezt a fókuszt, ami idő, pénz, energia, bármi lehet, ráteszed a legjobb 20-ra, akkor valószínű abból a legjobb 20-ból tudsz még jobbat csinálni, és nap végén mindenki jobban jár, mert általában a legrosszabb 20%-kal akármit csinálsz, sose lesznek elégedettek, sose lesz igazán olyan, mint a legjobb 20, és csak szenvedés van, és végül egy közepes ügyfél lesz, és az neki se jó, meg neked se, viszont ha a legjobbakra fókuszálsz, ott lehetnek bomba jó dolgok. De nyilván ez is cégfüggő, De ez szerintem általában, tehát ebben van igazságtartalom legtöbb cégnek.
Abszolút el tudom képzelni, hogyha szembeállítjuk a legrosszabb 20%-ot a legjobb 20%-kal, és azt az energiamennyiséget, amit egyiknek vagy a másiknak a kezelésére kellene fordítanunk, a legjobb 20%-ra tesszük, sokszorosan térül meg az a befektetett energia, mint hogyha a legrosszabb 20-nál próbálnánk azt kamatoztatni. Mi a helyzet például azokkal a cégekkel, ahol nagyon homogén a vevői állomány, tehát mondjuk webshoposok, és nagyon-nagyon sok vevő van például, de ők jellemzően hasonló átlagkosárral vásárolnak ezek a vevők.
Tudod, én azt mondanám, hogy azt érdemes megvizsgálni, hogy ha van mondjuk 100 vevő, abból hány olyan, aki mondjuk többször vásárolt újra. És hogy nem lepődnék meg annyira, ha az jön neki, hogy kb. A 20%-a. Most itt nyilván nem a 20 a lényeg, de hogy a nagyságrend. És akkor itt ugye az a felvetés, hogy próbálod győzködni azokat, akik nem vásárolnak újra, vagy azoknak segítesz könnyebben újra vásárolni, akik már eleve vásároltak újra. Tehát, hogy itt ez a lényeg ennek, hogy egy küzdelem, vagy így próbálsz a nem jóból jót csinálni, vagy a jóból próbálsz még jobbat. Igazából ez az alap.
Igen, és lehet, hogy ebből a top 20%-ból lesznek azok a sztárvevők, akik viszik a hírünket, például akár adnak értékeléseket, minden esetre jóval több pénzt is költenek el nálunk, úgyhogy megéri valószínűleg tényleg oda tenni a figyelmet. Automatikusan, ösztönösen érzem azt magamban, hogy igaznak tartom, amit mondasz, és mégis az ösztönössége az abban is megvan, hogy nem a legjobb ügyfelek generálják a problémákat, hanem ugye a legrosszabbak, és tolja elénk az élet, hogy oldjuk meg ezeket a problémákat. Tehát olyan, mintha ez a 20%, az alsó 20%, ez egy sokkal hangosabb alsó 20% lenne, dobálja a problémákat, és cégvezetőként nagyon nehéz azt mondani, hogy nem oldom meg ezeket a dolgokat.
Ez nem tudok hozzátenni, ez tényleg nehéz. És ugye van ez a hangos kisebbség, szokták ezt így is mondani más témában is, hogy hangos kisebbség, és mi is a click marketingnél szoktunk erre figyelni, hogy mondjuk jött egy reklamáció, ami nem tudom, most nem teszem a példa, valamivel kapcsolatban, és akkor ösztönösen nagyon sokan elkezdik megoldani, hogy akkor erre adjunk egy megoldást. És én mindig azt szoktam mondani, hogy de hányan kérdezik, vagy hányan mondták ezt? Van 100 ügyfelünk, és az elmúlt egy évben egyszer valaki ezt mondta? Akkor hozzá kell igazítani a működésünket? Mert amúgy nem valószínű.
Ez az alsó 20%-a a vevőknek okozza szerintem a munkatársaknál is a legtöbb feszültséget. Tehát ők generálják azokat a problémákat, amik miatt feszültek lesznek az ügyfeleink, és vagy amik miatt feszültek lesznek a munkatársaink. De úgy általában a munkatársak tekintetében hol látod a Pareto elvnek a megvalósulását?
Nagyon gyakran megfigyelhető egy ilyen sűrűsödés, hogy ha van 10 munkatársad, akkor nagyon könnyen lehet, hogy van 2-3 olyan, aki húz, aki úgymond húzza akár a céget, és nagyon sokszor van 2-3 olyan, aki meg visszahúzza a céget. És akkor az a legalapabb, hogy ezt azért tudni kell kimondani, meg őszintének lenni, hogy ezek kicsodák, és észrevenni, hogy mondjuk csinálod ezt a legfontosabb 20%-ra dedikálod az időd 80%-át, hogy ezt csinálod-e. Vagy összönösen, ugye mindig van az a 2-3 a 10-ből, tehát mondjuk a 20%, aki mindig nem ért valamit, nem sikerül neki valami, nem tartja a határidőt, nem tudsz neki delegálni, stb. És ugye összönösen akkor még egyszer megpróbálom, segítek neki, stb. És az lesz a vége, hogy a legjobb embereid azt látják, hogy igazából, tehát mindenki tudja, ki a legjobb, tehát a legjobb is általában tudja magára, hogy a legjobb. Azt látja, hogy ő nem kap segítséget, nem ismerik akár el, és mindig a gyengékkel ugye foglalkoznak, és ez egy ilyen kontraproduktív dolog, tehát az is lehet, hogy végül kontraszelekció lesz, tehát végül a rosszak fognak ott maradni, mert mint a gyerekeknél a rossz gyerekre figyelsz, és előbb-utóbb még rosszabb lesz, hogy még többet figyelj rá. Tehát kialakul lesz, hogy így annak alakul ki a kultúrája, hogy a rosszakkal foglalkozunk.
Igen, mert ők szintén problémát generálnak számunkra, igen. És valahogy a vállalkozói léttel összefügg az, hogy ez egy probléma megoldási szerepkör.
Igen.
És gyakorlatilag cégvezetőként mondjuk az a legfőbb dolgot, hogy a problémákat old meg állandóan. De ez a Pareto elv, meg amiről ma beszélgetünk, ez afelé terelne, hogy azt gondoljam, hogy nem is feltétlenül igaz az, hogy a probléma megoldásokon kellene legyen a figyelmünknek a 100%-a, hanem az egyébként jól menő dolgokra, és akkor itt most két területet néztünk, a jó ügyfeleket, meg a jó munkatársakat, oda kéne menjen, hogy még jobb legyen. Jól érzem ezt az egészet?
Hát szerintem az a minimum, hogy ez a rossz eltolódás, hogy az időt nagy részében a rossz ügyfelekkel, a gyengébb munkatársakkal, nem tudom, a nem jól menő termékekkel foglalkozol ösztönösen, hogy legalább egyenlítsd ki. Hogy mondjuk a legalább a legjobb 20%-kal foglalkozz annyit, mint a legrosszabb 20-szal. Tehát ez a minimum szerintem, hogy legalább egy egyenes arányosság legyen. És a csúcs az, hogy annyira tudatos vagy, és ez nem azt jelenti, hogy most azonnal rugdost ki a munkatársaidat, hanem szerintem az, hogy vedd le róluk az extra fókuszt, ha most a munkatársaknál vagyunk. és hogy inkább azt a fókuszt, amit eddig beléjük öltél, és lehet, hogy az ölés a jó szó, hogy beléjük ölött, tehát hogy elveszett energia, én ezt ugye rengeteg ideig, rengetegszer csináltam, tehát azért merem ilyen bátran mondani, és nyilván akiről most úgymond beszélünk, a virtuális legrosszabb 20% kollega, az nem rossz ember, meg nincs más úgymond semmi baj, csak az is lehet, hogy kell a cégbe a munkája, csak azt, amit beleöntünk egy kútba, az az energia, hogy legyen jobb, azért pont után már nem térül meg. Tehát én abszolút azon a vonaton ülök, hogy nagyon ilyen mentorálós, kócsolós vezetők legyünk, csak ha valaki kicsit is olyan, mint én, akkor nagyon könnyen abba a hibába esik, hogy nem merik azt kimondani, hogy na, ez már túlmegy azon a határon, ez a munkatárs, ő már nem fog. Ugye van egy határhaszna annak, hogy segítek egységet, akkor látom, hogy javul-e. Ha javul, segítek. De nem javul, akkor is segítek, mert jó ember vagyok, akarok segíteni, de ponton ezt el kell vágni, ennek ez igazából a lényege. És még ennek az a párja, hogy ugyanakkor a legjobb emberek, akikre egy csomóan szerintem nem fókuszálnak, mert nem maradt már ideje, tehát időm rájuk, és még azt is mondom magamba, hogy vele úgy csak kell foglalkozni, mert ő magától is tudja, azért valljuk be, hogy ez van, legalábbis bennem ez sokszor volt, hogy az XY-nak mindegy, ő úgyis el van egyedül, tök jó, mert legalább van időm foglalkozni a gyengébbekkel. Valójában, ha jóknak segítenénk belőlük, lehet, hogy tök könnyen lehetne 50%-kal még jobb, csak nem segítünk nekik.
Igen, vagy pedig, hogy pont a figyelem hiánya miatt veszítjük el őket.
Vagy elmegy egy olyan céghez, ahol jobban figyelnek rá. Tehát, hogy ez szerintem sokkal egy nagyobb probléma, mint amilyennek látszik, hogyha nem vagyunk tudatosak.
És a munkatársaknál szerintem még egy másik ilyen dolog, ez az, hogy az ő hibáikra figyelünk-e, vagy az eredményeikre figyelünk. Hogyha nem azt mondjuk, hogy a legjobbakat, vagy a legrosszabbakat különítjük el, hanem egy emberről beszélünk, akkor oda megy a figyelmünk, hogy mi az, amit jól csinál, vagy mi az, amit rosszul csinál. És szoktam látni ilyen helyzeteket cégekben, hogy sokkal inkább a negatívat emelik ki, holott lehet, hogy ez mondjuk 20%-a a munkájuknak, és ott van persze az arányok megint rugalmasan változtathatóak, de hogy nem beszélünk a jó részéről, ami mondjuk sok esetben a nagyobbik része. És emiatt azt élik meg, hogy folyamatosan negatív visszajelzéseket kapnak, ez már megint nagyon rosszulhat.
Igen, ugye tudjuk az adás tematikából, hogy a következő adásban pont a visszajelzésekről lesz szó, és ott ugye van a két kategóriája a visszajelzéseknek, van az ilyen megerősítő, pozitív visszajelzés, hogy ezt jól csináltad, és akkor van a konstruktív visszajelzés, amit mondhatnánk úgy is, hogy nem negatív, de hogy amikor valamit javítani kellene, tehát nem megerősítem, hanem pont, hogy javítani akarom, és nagyon sokan csak ezt nyomják, hogy mi a nem jó, mi a nem jó, mi a nem jó, és ugye ez egy kicsit ilyen, hát nem azt mondom, hogy ebbe hinni kell, de hogy lehet, hogy már ilyen spiritualitás határterület, de hogy amire energiát adsz, azt erősíted. Tehát, hogy amire fókusz energiát teszel, azt igazából erősíted, és ha mindig a negatívumokra teszel energiát, akkor igazából azt erősíted. Tehát igen, ez nagyon jó észrevétel, hogy ki kell emelni a jót.
Oké, néztük azt, hogy a munkatársak terén tényleg hihető nekem ez a 20-80-as szabály, vagy a Pareto elv jól működik, és hogyan lehet ezt a napi működésünkbe építeni, hogy jól tudjunk odafigyelni azokra, akik jók, hogy azok, akikkel probléma van, el tudjuk venni a figyelmünket, hogy a jót emeljük ki, ne a rosszat. Tehát ez a napi operatív szintjére az emberekkel való foglalkozásnak hogyan tudna lecsöpögni?
Hát ugye itt a vázlatomban úgy fogalmaztam meg, hogy a egyes pont volt az, hogy az ügyfeleknek nézegessük ezeket a jobb, rosszabb 20%-át, aztán van, hogy a munkatársaknak figyeljük jobb, rosszabb 20%-a, és a hármas pont az, hogy egy ilyen vezetés, vagy egy menedzsment kérdés, és itt ráfutunk arra, hogy nem biztos, hogy most itt csúnyán fogalmazva, így darabra kell minden nézni, hogy az ügyfeleknek a 20% legjobb darabja, vagy a munkatársak 20% legjobb, nem tudom, létszáma, hanem hogy a tevékenység, amit csinálunk, a napi munkánknak mi az a 20%, ami fontos. Vagy hogyha szeretnék jobb vezető lenni, és nincs túl sok időm, vagy nem tudom, csak a legfontosabb 20%-ot akarom csinálni a vezetésből, akkor például szerintem az egyik ilyen, ami biztos, hogy benne van ebben a sűrű, fontos részben, az, hogy tarts egy-egyes megbeszéléseket a beosztottjaiddal. Tehát mondjuk az, hogyha eddig csak ilyen ösztönös vezető voltál, semmi különöset nem csináltál, ami a könyvekben úgymond le van írva, akkor ha ezt az egy dolgot elkezded, hogy mondjuk két hetente 30 percet négy szem közt beszélgetsz a beosztottjaiddal, azt szerintem tehát árérték arányba egy iszonyatosan erős dolog. A másik ilyen, az pedig egy heti céges meeting. Tehát, hogy az összes munkatárs, mondjuk mi még 20 főnél is ezt meg tudjuk tartani egyszer egy helyen, az is egy ilyen. Tehát nyilván lehetne 100 dolgot csinálni vezetésbe. Ha ezt a két dolgot csinálod, két hetente 30 perc négy szem közt, meg heti egy kb. Egy órás, itt azt írom, hogy 50 perces. Mi azért tartunk 50 perces meetingeket, hogy mindig óra egésztől 50-ig tart, és akkor mindig át lehet érni a következő meetingre, ha úgy van. Tehát ez a két dolog szerintem a Pareto sűrűsége mondjuk a vezetésnek.
Amikor az előbb arról beszélgettünk, hogy vegyük el azt az energiát, amit feleslegesen ölünk a legrosszabb 20%-ban. Hogyha ezt a munkatársakra értjük, akkor itt már rögtön megjelenne az, hogy a legrosszabb 20%-nak ne is tartsunk one-on-one meetingeket?
Azt azért nem. Tehát az ilyet soha nem mondanék, mert az egyrészt az ilyen nagyon durva lépés szerintem, meg az meg olyan üzenet lenne a munkatársnak, hogy így egyértelműen ilyen kis padra kerülés, azt szerintem nem jó. Annyi, hogy az extra figyelmet vegyük el. Tehát amikor napi 10-szer bejön, hogy ezt hogy kéne, meg főnök segít, stb., akkor abból mondjuk 8-nál mondjuk azt, hogy figyú, legalább próbáld meg megoldani. Tehát, hogy itt nyilván ezek itt összefüggenek, hogy például van ez a vezetői eszköz, hogy munkatársi javaslat, hogy légy, hozz javaslatot. Tehát nem mindig ne a probléma légy, hanem a megoldás. Tehát hozz megoldást, és abban segítek dönteni, hogy mondjuk A vagy B. Tehát, hogy itt egy ilyen, és ezeknek egyébként kiderül, hogy valaki be tud állni a sorba, vagy nem. És egyébként pont nem sokára ki fog jönni egy elég komoly anyagom, egy digitális tananyag. Ez egy ilyen több mint 20 órás videó, tanítás, modulokra szedve, meg rengeteg letölthető anyag, nem tudom, kalapminták, interjúkérdések, ilyen vezető, és ott pont nemrég vettem fel ilyen vezetői modulokat, és ott volt arról szó, hogy kell mondjuk, hogyha valakit már arra szocializáltál, hogy minden problémáját te oldod meg vezetőként, akkor onnan nagyon nehéz valakit visszahozni. Tehát ott nagyon nagy az esélye, hogyha ebbe beleállsz, hogy felelősebb, döntésképesebb munkatársakat akarsz, akkor jelentős esélye van, hogy elvesztesz egy ilyen munkatársat, ami nem biztos, hogy baj. De azért megpróbálni mindig meg kell szerintem úgymond átszocializálni valakit, mert végül is a te felelősséged, hogy vezetőként eddig teret adtál annak, hogy mindig megoldasz minden problémát.
Igen, és ez az a másik rész, ahol energiát éget el, meg fókuszt veszít a cégvezető, hogy mindig megoldja mások helyett a problémákat. De hogyha delegálva vannak ezek a tehát maga a döntés, vagy a probléma megoldás, vagy az alternatívák hozása, akkor a munkatársnál van a feladat, ő dolgozik ezen, és akkor az előbb említett plusz energia talán egy kicsit már is felszabadul, amit lehet más, nagyobb hatású projektekbe önteni.
Ha megengeded, itt bedobnék egy reklámot. Az egyik ilyen kedvenc témám az, hogy hogyan tud egy vállalkozó, úgy szoktam fogalmazni, ami kicsit erős, de szerintem jól leírja, hogy hogyan tudsz életben tartóból, tehát hogy a céged életben tartójából, hogyan válhatsz a valódi tulajdonosává. Ez most az egyik kedvenc témám, és ez, hogy mit jelent az, hogy valódi tulajdonos, az nem feltétlenül azt jelenti, amit mondjuk én csinálok mostanában, hogy heti 3 órát foglalkozol vele. Lehet, hogy ezt el se tudod képzelni, és lehet, hogy te nem is akarsz ennyire keveset, mert amúgy nem tudom, szereted a céged vezetni, stb. Tehát ha neked ez heti 3 napos munka, mondjuk a mostani 7 naposból, akkor az. De hogy ez a kérdés, hogy tudsz egy valódi tulajdonossá válni?
Abszolút ebben a cipőben járok szerintem, és néha kicsit jobban kidugom a fejem a vízből, néha meg visszatolom saját magamat az életben tartóba. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a téma, amit felhoztál. Úgyhogy
és ez nagyon fontosnak tartom, erre nemrég jöttem rá, hogy ezt hozzátenni, hogy nem muszáj, tehát hogy nem biztos, hogy például most téged az érdekelne, hogy tudsz, nem tudom, heti 3 órával broadcastert vezetni mellett, hogy neked ez a játék még érdekes, csak mondjuk kicsit visszavennéd, hogy az életedben ne folyjon bele túlságosan, és akkor szinteket lépegetsz. Tehát itt nem arról van szó, hogy azonnal most 3 hónap alatt valaki már tulajdonos lesz, nem is életszerű, hanem kinek mit jelentene az, hogy mondjuk közelebb van a tulajdonoshoz.
Jó, akkor még kicsit parétózzunk szerintem. Az egyik ilyen fontos terület egy cég működésében a pénzügyeknek a kezelése. Mit látsz itt, hogyan nyilvánul meg a Pareto elv?
Hát egyrészt úgy, hogy ha összekombináljuk a pénz, mondjuk egy olyan cég, ahol nem tudom, szerződések vannak például, és szerződésre fizetnek, és aztán vagy fizetnek, vagy nem. Ott például az abszolút egy Pareto nézőpont, hogy a cégnek a cash flow-ját lehetne azzal javítani, hogyha az ügyfélállományt elmozdítanánk abba az irányba, akik mondjuk fizetnek, tehát olyan ügyfelek irányába. És hogy megpróbálni mindent megtenni.
De sose tudod előre igazából.
Hát előre nem, de azért szintén ebben a digitális tananyagban beszéltem erről, vagy erről is, hogy például egy toborzásnál, amikor munkatársakat keresünk, tehát valójában baromira senki nem tudja megmondani, hogy ki fog beválni. Tehát nem tudom megmondani tesztek, interjúk, bármi igen. Alapján, hogy valaki tuti működni fog nálunk. Viszont azt meg tudom mondani, ki az, aki tuti nem fog. És hogy igazából ugye ez korábbi jelek alapján. Tehát is tök szépen amúgy meg lehet mondani egy ilyen ügyfélé válási folyamatban is, hogy na, ezek azok az ilyen red flagek, ilyen vörös posztok, vagy nem tudom magyarul, vörös zászló, nem tudom, azt nem használják, szerintem. Tehát mik azok az ilyen durva jelek, amik azt mutatják, hogy itt fizetési probléma lesz. És azért általában ez be is szokott jönni.
Mondj egy-két ilyen red flaget.
Hát mondjuk, ha megnézed a kimutatást, és látszik, hogy nem tudom, nem profitábilis, lefele menő cég, egyre kevesebben vannak évről évre. Nyilván nem minden cégnél látszik, de ahol ez látszik, és mondjuk esetleg összekombinálod, hogy látszik, mert el is mondják, hogy nem tudom, bajba vannak. Most nyilván ez ilyen marketing ügynökség téma, de hogy fú, már a ötödik ügynökség. Ez nem azt jelenti, hogy nem fognak fizetni, de hogy mindenképp ilyen red flag szerintem arra, hogy probléma lesz. De nem is ezeket akartam mondani, ez csak egy, azért ez egy nagyon párító nézőpont, hogyha a cashflow-odat javítani akarod, akkor a nem fizető ügyfeleket valahogy le kell építeni, be kell hajtani a pénzt, stb. Itt a fizetési kondíciókat kell mondjuk javítani. Ez mindenképp egy parétó nézőpont szerintem, hogy minél hamarabb jöjjön be a pénz, és minél később kelljen fizetned. Tehát ezt például el tudod érni, nagyon kevés lépésből javul a cash flow-d, az, hogy mondjuk hamarabb jöjjön be a pénz, ugye mi egy ponton átálltunk arra, tehát régen mi nem ezt csináltuk, hogy nálunk mindig előre kell fizetni. Tehát hónap elején te valójában nem az előző hónapot fizeted, hanem az adott hónapot. Tehát elvileg hamarabb bejön a pénz, mint ahogy leszolgáltatjuk. Tehát magyarul végül is, hogyha a munkatársakat ki kell fizetni, ugye arra a pénz már hamarabb bejön. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon jó cash flow, és hogy minél később kelljen fizetni. Itt mondjuk itt összecsúszunk azzal, hogy én nagyon nem ülök azon a vonaton, hogy mondjuk kizsákmányoljuk a beszállítóinkat, de hogy nem is erre gondolok, hanem lehet, hogy mindegy, hogy most nem tudom, 10 vagy 20 napra kell fizetni, vagy tehát hogy nem olyan nagy probléma, de nekünk mondjuk sokat jelent. Vagy hogy ne hó elején kelljen fizetni, hanem mondjuk hó végén, mert jobbat tesz a cash flow-nak. Tehát ez mindenképp egy ilyen parétó nézőpont a pénzügyre.
Szerintem csomó olyan iparág van, ahol nem lehet azt mondani, hogy előre kérünk el pénzt, hanem a megvalósult projekt, megvalósult munka alapján fizetnek a megrendelők. Itt szerintem, amit
előleget nem... ott is lehet
igen,
kérni.
Tehát, hogy ezt
és az is a nem fizetésre egy jó red flag, ha valaki nem akar előleget fizetni.
Igen, tehát hogy ezt kell mondani, hogy mindenhol meg lehet egy kicsit így kapirgálni, hogy valamekkora részt előre lehet-e hozni, olyan feltételekhez lehet-e kötni a munka elvégzését, ami itt megelőz valamilyen fajta fizetés. Szóval mindenféle módon, kicsit kreatívan szerintem majdnem minden iparágban lehet ezzel játszani, amit te mondasz. Illetve a másik az, hogy minél később kelljen fizetni, az meg, tehát hogy nem azt akartad ezzel mondani, ezt említetted is, hogy minél jobban elhúzzuk határidőn túlra az alvállalkozóknak vagy a munkatársaknak a kifizetését, de ideális esetben abban, amit te mondasz, közel másfél hónapnyi mozgástér jön létre, vagy egy hónapnyi mozgástér jön létre, mert mondjuk 10-én megjön a számláknak az ellenértéke, és jövő hónap 10-én fogod a munkatársaidat kifizetni.
De ilyen parétó, ez kapcsolódik azzal, amit a pénzügy téma elején mondtam, hogy a kintlévőség behajtása. Ez azért egy ilyen parétó fókusz szerintem, mert tehát én azt látom, hogy sokan ezzel nem foglalkoznak eleget, hanem ugye hajtjuk a marketinget, meg a sales-t, meg mindent, hogy legyen pénzünk, de hogy amit ér már megdolgoztunk, és amit leszámláztunk, de sokan nem veszik elég komolyan, mert nem tudom, ez ilyen konfrontáció, konfliktus, félnek tőle, nincs rá ember, de hogy ez egy rossz nézőpont szerintem. És azokkal, akik rendszer, tehát hogy én azt látom, akár a saját cégemben is, hogy vannak ügyfelek, akik rendszeresen például rosszul fizetnek. Hogy megnézem, hogy mennyit kell azzal foglalkozni, hogy őket mindig felhívni 10-szer, mindig levelet küldeni, stb. Ez mennyi energia? És ezt az energiát nem erre kéne szánni, hanem valami építőbb dologra, mondjuk arra, hogy nem tudom, hogyan tudjuk a cash flow-unkat javítani, vagy hogyan tudunk, nem tudom, mi jobban tartalékot képezni, vagy a meglévő tartalékunkat befektetni, vagy jobb kondíciókat szerezni a banknál, ahelyett, hogy hívogatnánk azt, hogy fizessék ki azt a pénzt, ami a miénk. Tehát, hogy itt is szerintem egy kicsit fokozni kell ezt a vagy dramatizálni, hogy nem arról van szó, hogy én itt puposkodok, hogy ezért fizess, hanem hogy nem. Tehát, hogy az én pénzem, ami nálad van, és emiatt én nem tudok esetleg más kifizetni.
Szörnyű, szörnyű. Tehát olyan mély sebeket nyitsz fel benne. Ezzel a témával van két ilyen sztori az életemben, hogy most már egy éve nem fizet az egyik ügyfél, úgyhogy tényleg nagyon gyomorgörcs, és tulajdonosként rendszeresen eszembe jut, tehát látom a logójukat valahol a városban sétálva, és mindig beúrik ez a pici gondolat, és nem is az, hogy én időt töltenék vele, hanem tulajdonosként nekem kell elszenvedni annak a terhét, hogy valaki nem fizet, és folyamatosan rám hárul ennek a súlya. Ez meg így lehozza az embernek az energiaszintjét, meg elveszi a fókuszt attól, amivel igazából foglalkozni kéne. Úgyhogy
itt például pénzügyben az is szerintem egy ilyen, hogy mit csináljunk ilyen parétó nézőpont a behajtásba. Tehát lehet, hogy lehet csinálni 100 dolgot így, hogy be tudjuk szedni a pénzt, de mondjuk egy olyan akció, hogy minden ügyfelet felhívni, nem tudom, a számlám lejárata előtti napon, hogy figyú, csak a biztonság kedvéért megkaptátok holnap lejárása, többi. Lehet, hogy ha ez valaki betenni a rendszerébe, akkor nem tudom, 50%-kal javulna a fizetési hajlandóság, mert hogy én azt figyeltem meg magunknál is, meg más is visszajelzi, hogy egy csomó ilyen nem fizetés nem azért van, mert nem tud fizetni, nem tudja, nem figyel. Aki most, bocsánat, hogy így mondom, aki jobban baszogatja, annak fizet hamarabb, igen. De ha te lennél az, akkor neked fizetne. És hogy én azt szoktam erre, most nem akarom ennyire ilyen behajtás fókuszúvá tenni az adást, de hogy ha valaki nem fizet, annak ugye két oka lehet, vagy nem tud, vagy nem akar. Igazából mind a kettő elfogadhatatlan, és ha mind a kettő lehető leghamarabb derüljön ki, vagy pedig fizessen. Tehát...
Tudom, hogy nem akarod elvinni ebbe az irányba, egy kérdés, ilyen technikai kérdés, mert tudom, hogy ilyen nagyon automatizmus függők vagytok néha a cégben, és hogy sok mindent automatizált kommunikációval kezeltek. Erre mi a jobb szerinted, hogy beállítjátok azokat az automata leveleket, amik kimennek mondjuk a fizetési határidő lejárta előtt egy nappal, és akkor ezt egy automatikára bízod, vagy pedig itt fontosabb szerinted, hogy az ember hívja fel, hogy egy asszisztens hívja fel?
Szerintem mind a kettő. Tehát, hogy kell, hogy menjen a... Tehát, hogy ez olyan, hogy gondolom, hogy az, lehet, hogy az is van a kérdésedben, és ezt tapasztalom, hogy például vannak ügyfelek, akik ezt rossz néven veszik, hogy neki ne küldjünk, nem tudom, ilyen értesítőt. De hát most nyilván itt arról beszélek, hogyha lejárt már, tehát hogy én erre mindig azt mondom, hogy basszus, tehát nehogy már arról beszéljünk, hogy én miért küldök értesítőt, amikor nem fizetted ki a számládat, akkor... Tehát, hogy ez nekem olyan, például a red flag ilyen ügyfélnél, hogyha igazán őszinte vagyok és komolyan akarom ezt venni, hogy nekem ez teljesen elfogadhatatlan lenne, vagy ez. De egyébként szóval mindent kell csinálni. Tehát szerintem telefonálni is kell, levelet is kell küldeni, és hogy annak a kultúráját kell szerintem visszaállítani, hogy nem az a rossz fejség, hogy én szólok, hogy fizess, hanem az, hogy nem fizetsz. Csak ugye nyilván ebben félelem van, nyilván mi is ezt játsszuk egyébként, hogy jó, de most ha kemények lennénk, akkor ezt az ügyfelet elvesztenénk, és hogy végül is azért szokott fizetni. Ez egy ilyen soft dolog, szerintem sokszor.
És te, mint most heti 3 órás tulajdonos, hogyan szólsz abba bele, hogy milyen kereteket teremtesz arra, vagy milyen szabályokat adsz a cégnek, hogy ezekkel a pénzügyekkel foglalkozzanak? Tehát te lefektetted-e már ezeket az alapokat, vagy pedig ők folyamatosan belefutnak még ilyen problémákba, és ebbe te már nem szállsz vissza? Hogyan tekintesz most erre? Most kifejezetten a Kristófos háttérsztoriból indulnék ki, hogy te hogy gondolkodsz most erről abban az élethelyzetben, amikor tényleg most ilyen heti egy napot mész be?
Hát ez jelenleg, ez egy folyamatosan játék. Tehát, hogy az életszerűségét látom annak, hogy én mit csinálnék, meg hogy a könyvbe úgymond mit írnék le, vagy a könyv szerint, vagy betű szerint mit kell csinálni, és hogy mi az az életszerűség, ahogy egyébként a srácok vezetik a céget, vagy hogy a Betty vezeti a céget, és hogy kötünk kompromisszumokat ezekben, és egyébként kötünk jó kompromisszumokat is, tehát ez szerintem teljesen oké. Én folyamatosan azzal próbálom úgymond coacholni, vagy mentorálni a Bettyt ebbe a témába, hogy lássa azokat a nézőpontokat, amiket én nézek, és hogy bizonyos olyan összefüggések, amiket lehet, hogy ő nem lát azáltal, hogy nincs akkora rálátása, vagy nincs 20 éves tapasztalata, ami nekem, hogy minél hamarabb, mert lehet, hogy ő is eljutna, nem tudom, 3 év alatt ugyanoda, amit én már most el tudok neki mondani, én ezt a 3 évet már túl vagyok, de hogy hát, ha azt a 3 évet le lehet vinni 1 évre, de az is lehet, hogy nincs igazam. Tehát, hogy igazából, ha egy olyan ügyfél, aki mindig késve fizet, de fizet, és mondjuk nem olyan óriási a költsége annak az állandó foglalkozásnak, ami vele van, mert mondjuk a Betty azt mondja, hogy neki ez belefér, vagy egyszerűen belefér, akkor most én ebben nem fogok beleszólni, mert hogy ekkora szabadságot akarok neki hagyni, mert végül is ő felel az eredményekkel, és végül is, ha jön az eredmény, akkor most én végül is mire föl szóljak ebbe bele. Tehát, hogy itt ez mindig fontos, hogy ezek, amikről így beszélek, most ez nem fekete-fehér.
És milyen érdekes, hogy a te munkádban, a mostani munkádban is ott van a Pareto elv, szerintem egy csomó szempontból, és te vagy igazából a Pareto elvnek a felelőse, most úgy érzem, így a cégben olyan értelemben, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy mi az a 20%-nyi projekt, vagy munka, vagy fókusz, amivel, hogyha nagyot haladtok, akkor, vagy amivel, hogyha foglalkoztok, akkor nagyot tudtak haladni, és hogy ne a másik 80%-kal töltsék az idejüket.
Igen, mondok egy példát, aztán szerintem lépjünk a pénzügyről, mert...
Most már általánosítottam ezzel, nem pénzügyekről beszélek.
Mondjuk, hogyha van egy ügyfél, aki nem tudom, mindig fizet, de mindig késve, és mondjuk 3 havonta fizet ki mondjuk 3 hónapot, amikor havonta kéne. És csak mondjuk fiktív számokat mondok, mondjuk keressünk rajta havi, nem tudom, 100 000 forintot. Tehát 3 hónap alatt mondjuk 300 000 forintot. De ha minden hónapban mondjuk a Bettynek 3 óráját elviszi az, hogy őket hívogatja, és mondjuk kiszámolnánk, hogy mennyi a Bettynek az óradíja, amit most nem is akarok kiszámolni, de hogy ez jelentős, meg a figyelme. Pont erről beszélgettem vele ma, most egyébként ma 2 órát voltam bent, tehát pont ma volt click marketing napom, vagy délőttem. Hogyha azt az alternatíva költséget is beleszámoljuk, hogy mivel nem foglalkozik helyette, tehát nem is csak az, hogy mit tudom én, 20 000 forint az óradíja, hanem hogy helyette nem dolgozott, egy nem tudom, mind nem segítette a legjobb munkatársunkat még jobbá válni. Hogyha ezeket így összeadogatom, meg kiszámolgatom, meg minden, akkor azért tehát sokszor érdekes eredmény jön neki.
Nem biztos, hogy megéri foglalkozni azzal a...
Hát igen, és ez nehéz eldönteni, ugye ösztönösen nyilván mindenki jót akar, stb. Tehát hogy nyilván az egész mögött egy jó szándék van, de ahogy a kedvenc zen tanítom szokta mondani, a Csongán Szúnyim, hogy a jó szándék nem elég. Tehát, hogy jó szándékkal is lehet, most itt durván fogalmazok, hülyeséget csinálni.
Milyen jó lenne minden cégvezető mellé egy Pareto elfelelős,
igen.
Mint te vagy most. Tehát, hogy amikor benne van a kollégád ebben a helyzetben, akkor nem biztos, hogy látja. Nem azért, mert rutintalan, hanem mert kívülről ez sokkal jobban látszódik. Erre vagy te most nagyon jó a cég számára. Most beszéltünk egy kicsit a pénzügyekről, hogy ha nem fizetnek, akkor mi van, de hogyan jutunk el oda, hogy az értékesítési szinten is megjelenjen a Pareto elv? Mit írtál fel magadnak, vagy milyen gondolataid vannak ez a témához?
Hát itt sok mindent lehetne nézni, hogy mi mondjuk egy olyan típusú cégnél vagyunk, akik mondjuk ajánlatokat ad ki, és ugye ajánlatokat után követ, tehát ajánlatok alapján tudunk üzletet kötni, akkor ugyanazt kell nézni, hogy tehát itt ilyen teendőt kell nézni, hogy mi az a 20%-nyi teendő, ami az eredmények 80%-áért felel. És szerintem az értékesítésben például ilyen az, hogy nagyon gyorsan kontaktálni egy új érdeklődőt. Mert erre vannak különféle kutatások, ha például B2B-be, ha jól tudom, egy ideje olvastam, hogy mondjuk egy cég kér, nem tudom, 5 cégtől ajánlatot, és akkor az a kutatásnak az eredménye, hogy az esetek, most csak blöffölök, de nagyságrend jó, mondjuk az esetek 50%-ában az a cég nyer, amelyik először hívja fel. És hogy még csak az se jelenti, hogy olyan baromi jó az egy cég. Csak az, hogy plusztán te voltál leggyorsabb, te tudsz vele elkezdeni beszélgetni, a következő az már úgy jön, hogy már az ügyfél úgy értékeli, hogy az már csak egy ilyen vetétás, tehát hogy így aránytalanul nagy reflektorfényt kapsz. Tehát ez például abszolút egy ilyen Pareto gondolkodás, hogy semmit nem változtatok azon, hogy hogyan szélszezünk, csak megpróbálom, hogy a lehető leghamarabb felhívjuk az új érdeklődőket.
Szerintem kialakul valamilyen pszichikai kapcsolódása az ajánlatkérő és az ajánlattevő között már attól a pillanattól kezdve, hogy ők beszéltek, és hogy elsőként beszéltek. És hogy valaki őt a legfontosabbnak tartotta a többiek közül, és szerintem ennek van egy olyan talán objektív szempontokkal nem leírható hatása, ami miatt igaz lehet az, amit mondtál. Amúgy ezt én is érzem, és nem egy olyan helyzet volt, hogy kolléginám felhívta az ajánlatkérőt, és azt mondta, hogy az ügyfél erre, hogy mivel ti voltatok a leggyorsabbak, ezért mindenképpen veletek akarunk dolgozni. És nem is merült fel igazából az, hogy van-e árkülönbség két fél között.
És az érdekes, hogy ugye, ha te vagy az ajánlatkérő pozícióban, akkor pedig érdemes arra egy kicsit figyelni, hogy te ezt ne kövesd el talán azt a hibát, hogy pusztán attól, hogy téged valaki először felhív, baromira lehet, hogy nem ő a legjobb, meg nem neked az optimális, igen. De hogyha te fejedbe is kialakul ez a preferencia, vagy kicsit erre figyelsz, akkor... Mert amúgy szerintem jogos, hogy nagyon sok mindent elmond egy cégről, hogyha képes, hogyha ez neki fontos. Csak hogy ugye ott vannak azok a cégek is, akik amúgy simán lehet, hogy ezzel nem az, hogy visszaélnek, csak hogy annyira nem jók, csak ismerik ezeket, és emiatt csinálják azt. Annyira nem érdekli őket az ügyfél, tehát ez érdekes. Van még egyébként egy-két ilyen dolog az értékesítésben, ami szerintem ilyen Pareto fontos. Az egyik hát ez angolul mondanám, ez a lead scoring, ez a lead minősítés, tehát mondjuk ajánlatkérő minősítés, talán így lehetne magyarul. Ami azt jelenti, hogyha bejön 100 érdeklődés, akkor az általában nem helyes működés, hogy mind a 100-at ugyanúgy kezelem, ugyanolyan súllyal, ugyanolyan gyorsan, mert ugye ebben a 100 érdeklődésben is lehet egy Pareto elv valószínű, hogy van benne 20 olyan ajánlatkérés a 100-ból, ami sokkal fontosabb, mint a többi, és nem árt, ha tudom, hogy melyik ez a 20. És akár, hogyha több szintű értékesítésem van, tehát vannak mondjuk senior értékesítői, meg mondjuk juniorok, akkor nem árt, hogyha a senioroknak adom a legjobb leadeket, hogy a legnagyobb esélye kössenek. De mindesetre a lényeg az, hogy érdemes minősíteni a leadeket, tehát pontozni valami alapján. Itt most én B2B példákat tudok mondani, hogy nem tudom, milyen iparágban van, mekkora a cég árbevétele, profitábilis-e, milyen a honlapja, milyen volt a, nem tudom, az űrlap kitöltés minősége, hogy honnan jött a lead, tehát hogy lehet így pontozni. És akkor a legfontosabb leadekkel érdemes mondjuk hamarabb foglalkozni például. Ez is szerintem egy Pareto gondolkodás. Illetve még egyet mondanék ide, hogy után kell követni az ajánlatot. Tehát azzal iszonyat nagy eredményt lehet elérni, ahhoz képest, hogy mennyire nem egy nagy ilyen gondolkodós, vagy nem tudom, ilyen hiper-szuper erőfeszítés, hogy mondjuk felhívni az ajánlat küldés után az ügyféljelölteket, hogy mi a helyzet.
Mit javasolsz, milyen gyorsan hívjuk fel az ajánlattétel után?
Hát igazából ez folyamatfüggő, meg attól is függ, hogy mire kért valaki ajánlatot, de mondjuk a legprofibb szintje ennek az, és amúgy ez sem egy bonyolult, hogy eleve úgy küldök ajánlatot, hogy abba beleteszem úgymond azt, hogy majd hívlak. Tehát ha mondjuk épp telefonálok veled, akkor mondjuk azt mondom, hogy küldem az ajánlatot, és hogyha nem gond, akkor nem tudom, holnap reggel 9-kor hívnálak, hogy át tudjuk beszélni.
De kb. Akkor egy ilyen nappal később, vagy fél nappal később.
Témafüggő, de mindenképp itt azt hiszem, talán az online marketing cégvezetőknek című könyvemben is talán ezt leírtam, hogy igazából a siker 50%-a az, hogy csinálsz-e valamit. Tehát az, hogy itt az utánkövetésnél most utánkövetsz, vagy nem?
Ja.
Az, hogy mennyire jól követsz után, az már csak az 50 és 100% között Tehát ha nem csinálod, akkor ugye nem csinálod sehogy.
Na jó, de azért örülünk itt, hogy ki szedjek mindent a fejedből, tehát hogy persze, hogy csináljuk, és akarjuk csinálni, de akkor már úgy csináljuk, mint ahogy ti csináljátok.
A legmagasabb szint, amit például most nemrég mondtam el a Petinek, az értékesítőnek, hogy fontolja meg, hogy eleve az ajánlatot úgy engedjük megnézni, hogy vonalba vagyunk. Tehát, hogy nem küldök el egy ajánlatot e-mailbe, hogy ha gondolod, nézd meg, hanem eleve ott vagyok, hogy mondjuk most küldöm, és nyissuk meg együtt. Vagy eleve egy videóhívásba az ajánlatot akkor látod először, tehát velem együtt, és tételesen átnézzük, hogy eleve ne is kerüljön a fejedbe kérdőjel. Tehát, hogy ennek ilyen több rétege van, de itt a Pareto gondolkodás az, hogy csinálj utánkövetés, és kb. Mindegy, hogy hogy, az biztos, hogy sokkal jobban megtérül, mint elkezdeni, nem tudom, valamivel babrálni nagyon sokat.
Képzett Kristóf, az elmúlt napokban csináltam pont egy olyan rajzolatot az én nagy táblámon, van otthon egy ilyen whiteboard, amire szoktam iragatni a gondolataimat, hogy az összes területen belül, meg az összes projekten belül, mik most a legfontosabbak. Tehát ha úgy vesszük, akkor végül is gyakorló Pareto elv alkalmazó vagyok. Aztán ránéztem erre a táblára, és azt láttam, hogy van rajta kb. 30 elem. És fullasztó volt. Viszont, hogyha összeset megnézem egyesével, akkor azt mondom, hogy mindegyik nagyon fontos. Mindegyik a top 20%-ba tartozna azon a területen belül. Ügyfélszerzés például, pénzügyek területén valami, munkatársakkal kapcsolatban, a stúdiónak a fejlesztésével kapcsolatban valami. Egyikre se tudom azt mondani jó szívvel, hogy nem fontos, vagy nem olyan fontos, mint a többi. Szóval ott álltam, hogy egy kicsit ilyen fullasztó érzés volt ez a 30 dolog, amit felírtam, és addig jutottam magamban, hogy hát ezek mind fontosak. Majd utána még egyszer szűkítettem ezt a listát, elkezdtem szűkíteni, és akkor úgy éreztem, hogy talán már egy kicsit közelebb vagyok, de amikor egy cégvezetőnek, egy tulajdonosnak ennyire sok területre, ennyire sok pillérre kell fókusz tennie, és mindenhol alkalmazza is a Pareto elvet, akkor a Pareto elven belül hogy lehet még jobban úgy priorizálni szerinted, hogy végeredményben tényleg csak a legfontosabbakkal foglalkozzunk?
Nem vitatkozni akarok. De biztos vagyok benne, hogy lehet olyan szempontokat találni, hogy azért ez a 30 dolog, vagy az akárhány, ami sok, hogy nem ugyanolyan fontosságúak, csak azért nem látod szerintem a fontosság különbséget, mert lehet, hogy nem határoztad meg magadnak elég erősen azt, hogy mi a te fókuszod. Mert hogyha azt mondanád, hogy most a fókusz az árbevétel növelés, vagy a te szabadidőd növelése, vagy akármi, tehát, hogyha a dimenziót beleteszel, hogy mi a cél, akkor már azonnal esne neki, hogy ez nem azt szolgálja, ez azt szolgálja. Nem tudom, hogy ez így mond valamit.
Nagyon sokat segít. Köszönöm, már most ez rendezte a dolgokat a fejemben. Szerintem igen, tehát, hogy valószínűleg itt van a kutyállás van nagyon sokaknál, hogy valójában az nincs tisztázva, hogy végeredményben mi a legfontosabb most, úgy általában. Jó, hát nagyon szépen köszönöm most. Azt hiszem, hogy inkább átkerültem arra az oldalra, akik hisznek benne és szeretik.
Egy új Pareto elv hívő.
Igen, nem mindenre érzem, hogy igaz, de mármint az a része, hogy bizonyos ügyfeleknek mondjuk szerintem tényleg lehetnek olyan helyzetek, ahol az ügyfelek 100%-a a fontos, de azért vannak nyilván ezen belül is olyan priorizálási szempontok, ami alapján érdemes elvégezni ezt a belső munkát, úgyhogy szerintem sokkal tisztább lett ez a kép, és az eddigiekhez mérten sokkal közelebb vagyok a Pareto elvhez, remélem, hogy a hallgatóink is. Hogyha valaki meghallgatta ezt az adást, akkor az lesz a következmény reményeink szerint, hogy elkezdi felülvizsgálni a mostani tevékenységeit, az idejének az elköltését, fókuszának az elhasználását, és az lesz az eredmény ennek az adásnak, hogy kedves hallgatóink, az időtöknek a 80%-át a cég legfontosabb 20%-ot lefedő területébe fogjátok fektetni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. De még előtte, mit tanácsolsz, Kristóf, hol lehet veled találkozni, tanulni tőled még a podcasten kívül? Milyen könyveket olvassanak el a hallgatók?
Igen, mindenképp javaslom, hogy aki nem tette meg, az iratkozzon fel a hírlevelemre. Hamarosan éles lesz az új honlapom, tehát lesz egy a Click Marketing-től különböző honlapom, ahol csak ezeket a vállalkozó fejlesztős dolgaimat fogom menedzselni. Ez most még nincs meg, de attól még fel lehet iratkozni a hírlevelemre. Ez a Kristóf hírlevele vállalkozóknak. Keddenként szoktam levelet küldeni, meg egyébként podcast értesítőt, meg ilyesmit, és a lényeg a hírlevél feliratkozás az egyik legfontosabb szerintem. Ez most jelenleg clickmarketing.hu/Kristóf címen tehető meg, és aki ezen fönn van, és figyeli, én most nemrég néztem, hogy a ilyen 50% feletti az átlagos megnyitásom, szerintem nem rossz 2024-ben.
Szeretik az emberek.
Igen, úgyhogy ide mindenképp iratkozz fel, clickmarketing.hu/Kristóf.
Köszönjük szépen a kedves hallgatóink, hogy velünk voltatok, értékeljétek a podcastet a különböző lejátszó platformokon, küldjétek el ismerőseiteknek. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a SoundCloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brocasters.